Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához. Idén több éves munkája érett be Gijén András matematikusnak, aki kvantumszámításokkal és a kvantumszámítógépek lehetséges alkalmazási területeivel foglalkozik. Gijén Andrással, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával Olá Andrea beszélget.
Most beérett valami, ami nyilván sok-sok évnek a termése, de én nem tudom, hogy mennyinek. Csak kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ezt így idő szempontjából menedzselni.
Nagyjából 3 évvel ezelőtt volt az első ilyen COVID utáni nagy konferencia, a szokásos éves nagy konferenciánk, ez a Quantum Information Processing, akkor ott a kvantum számítás elméleti kérdései foglalkozó közösségnek a színevei abban megfordul, és az adott évnek a fejleményeiről beszámunk egymásnak előadása formájában, és itt ez 2022-ben Kaliforniában volt, a Caltech volt a vendéglátó intézménye ennek a konferenciának, és én ott voltam posztdoktori kutató is, és az egykori mentorommal akkor kicsit diszkutáltunk, beszélgettünk, és bemutatott a PhD diákjának, a Antoni Chennek, és láttam, hogy nagyon, nagyon szép eredményeket ért el ilyen kapcsolódó kérdéskörökbe. Engem meg az algoritmikus része érdekelt ennek a kérdésnek jobban, kicsit inkább az ilyen termodinamikai kérdésekre vagy oldalra fektette a hangsúlyt, és nekem ez már régóta ott mozoszkált, hogy a kicsit a modernebb kvantumalgoritmus megértéssel ezt a mostanában már 15 éves korábbi eredményt, ami ezt a kérdéskört valamennyire tárgyalta, pont egy Nature cikkbe, hogy azt szeretném megérteni, hogy mi is történik, és hogy ez erre hogyan kell gondolni, mert az a cikk az még korábbi lenyomata volt ennek az állapotának az egész tudományterületnek, és kicsit nehézkesebb is volt emiatt leírni, meg olvasni is, és akkor javasoltam, hogy ezt a témakört ezt bontsuk ki. Volt még egy másik csapat, aki érdekes új ötleteket dobott be az egész diskurzusba, és ezt így elkezdtük formálgatni, és egyrészt kiderült, miközben próbáltuk megérteni, hogy nem igazán működik úgy, ahogy kellene, vagy nem pont úgy vannak a dolgok, ahogy az a korábbi cikk egy kicsit naívan szerette volna megoldani, és hát akkor elkezdtük javítgatni, vagy megérteni, hogy akkor most nem értjük, hogy mi történik, és hát Anthony igazán komoly, mélyrelátó javaslatokat tett, és így meetingeltünk hétről hétre, próbáltuk megérteni, mi az, ami jó, mi az, amit nem értünk, mi az, amit máshogy kell csinálni, mi az, amit lehet tanulni az újabb cikkekből, és így szépen lassan körülhozott egy alternatív megoldás, ami az összes korábbi problémát kiküszöbölte, és egy egészen új, letisztult képet adott. Tehát egy sokkal inkább kvantum közeli megoldás volt. Az előző megoldás az kicsit a klasszikus módszert próbálta így beleerőszakolni a kvantum számítógépbe, ami nem igazán jól működött. Tehát egy másfajta, sokkal kvantumosabb megközelítést találtunk végül is, ami azért sokkal természetesebben és jobban működik kvantum számítógépen.
Csak azért megint, hogy a hallgatók valahogyan el tudják helyezni ezt az egészet, hogyha a kvantum számítógéppel szimulálni lehet természetben lévő folyamatokat vagy rendszereket, akkor nekünk mennyivel lesz jobb a világban? A gyógyszergyártók, a vegyipar, a űrkutatás, szóval milyen területen lesz ez fontos?
Ezek mind olyan területek, ahol azt gondolom, hogy lesz ennek kézzelfogható hatása majd idővel. Tehát az első körben még amikor kicsit limitáltabb kvantum számítógép, de már valamit majd tudnak csinálni.
Úgy 10 év múlva körülbelül?
Hát 5-10 év, igen. Tíz. Hát fene tudja, szóval igen, 5-10 év, ahogy valami már ilyen kvantum számítógép által elérhető, amúgy elérhetetlen eredményről beszéltünk, az ilyesmi időtávon esetleg már bekövetkezhet. De először ezek olyan modellek lesznek, amiket mondjuk fizikus kutatók azok szeretnének megérteni jobban, és egyfajta előszobája lehet későbbi felfedezéseknek, de még nincsen egyből direkt relevanciája, de már azért közvetetlen ott van benne az ígéret, hogy akkor megértjük ezt a fizikai modellt, akkor ez mondjuk egy kicsit egy ilyen előszobájának, hogy jobban megértsük mondjuk a magas hőmérsékletű szupravezetőket. Nem fogjuk egyből ezzel megoldani ezt a kérdést, vagy nem lesz egyből egy újabb magas hőmérsékletű szupravezető valószínűleg, de hogyha ez a módszer ez beválik, akkor mondjuk ennek a továbbfejlesztett verzió és a további interakció, hogy akkor már tudunk olyan kérdéseket feltenni a kvantum számítógépnek, amilyen kérdéseket hiába tettünk volna fel egy klasszikus számítógépen, nem jött válasz. És az interaktív folyamat, ez előrébb vihet nagyon sok ilyen hasonló problémának a megértésébe, vagy felgyorsíthatja a különböző anyagokkal való kísérletezést, mert valami egzotikus anyagot keresünk valamilyen különleges tulajdonsággal, legyen az bármi.
Mesterségeset.
Uh-huh. Tehát, hogy olyan anyagot akarok létrehozni, ami szupravezet, azaz nincsen ellenállása egészen magas hőmérsékleten sem. Jelenleg ezek ilyen mínusz több száz fokon van a legmagasabb. Tehát a magas hőmérsékletű szupravezető az jelenleg ilyen mínusz 100 fok körül van, az alacsony az a mínusz 250, mínusz 270 fok körül van, tehát ez a magas hőmérséklet jelenleg, és ugye a remény az lenne, hogy mondjuk ilyen szobahőmérséklet körül eljussunk. Nem biztos, hogy valahogy jutunk oda, de ahhoz, hogy ehhez legalábbis közelítsünk, és megértsük, hogy mennyire van esély, ahhoz jobban kell tudnunk kérdéseket feltenni ezekről az anyagokról, és ennek az egyik módszer az, hogy a laborba az meg kell építeni, vagy össze kell rakni azt a bizonyos anyagot, különböző paraméterekkel beszabályozni a rendszerbe, ami még szükséges hozzá, és méréseket végezni. De hát, hogyha nagyon sokféle lehetőség van, akkor azt mind így kimérni, ez egy hatalmas munka, és elképesztő erőforrás igényes és költséges. Hogyha már lesz egy kvantum számítógép, amelyik jól és hatékonyan működik, akkor sokkal nagyobb paraméteret majd lehet végignézni, és csak a legérdekesebb és legígéretesebb anyagokat kell majd ténylegesen a laborban elállítani, hogy akkor megnézzük, mégiscsak egy igazi kísérlet az mást ad meg, mint egy szimuláció, de akkor lehet szűkíteni a kört már azelőtt, hogy belevágnánk egy ilyen hosszadalmas és költséges kísérletbe, és hát ez nagyon sokat tud segíteni abba, hogy egy jó irányba induljon egy kutatás, ami esetleg enélkül évtizedekig tartana, így meg lehet, hogy csak pár év alatt már célhez jutunk vele.
A Caltech-et említette az előbb, és én nézegettem, mikor erre a mostani beszélgetésünkre készültem, hogy mi mindent csinált már korábban, és találtam egy kvantumos sakjátékról egy leírást, hogy ön ezzel kísérletezett. Mikor volt ez, és mi volt az elképzelés?
Hát azt csak tényleg így figyeltem az eseményeket, olyan szinten voltam ennek részese, de a Caltech-ről indult ki, azt hiszem, ez a kezdeményezés, hogy egyfajta kvantum verzióját kifejleszteni a sakjátéknak, és aztán volt talán is valami kis ilyen startup, vagy valami spin-off, valami ilyesmi legű dolog. Lényeg az, hogy elkészült egy ilyen kvantumos sakjáték, ami az egyik legnagyobb ilyen játék platformon is érhető egyébként, és az egyik, pont ezen a QIP-n, amit meséltem, hogy a Caltech szponzorált, ott rendezték is egy ilyen kvantum sak bajnokságot a konferencia részeként, aki szeret volna jelentkezni, az jelentkezhetett, és hát gondoltam, hogy bejelentkezek, már elég régen sakkoztam klasszikus sakkal is, de hogy azért kipróbálom menne már semmiből. Hát sajnos a klasszikus sakkban való most rozsdás emlékezetem miatt nem is szerepeltem olyan jól, de mindenképpen érdekes tapasztalat volt. Viszont, hogy mennyire kvantumos sakjáték, arról azért beszélgettem kollégákkal is, és kicsit szkeptikusak vagyunk, mert nem nagyon tudtuk még benne az igazi kvantumos jelenségeket megragadni. Sokkal inkább egyfajta ilyen véletlen saknak mondanám valójában, hogy úgy lehet benne lépni egy bábúval, hogy azt mondják, hogy szuperpozícióban, tehát léphetek, úgyhogy ide is lépek vele, meg oda is egyszerre, mondjuk egy huszárral, és akkor hát az a huszáz itt is van, meg ott is van, de mondjuk, hogyha le akarnám ütni, akkor a leütés pillanatában kiderül, hogy az ott volt, vagy nem volt ott.
Mondhatom úgy, azt, hogy nem is oda léptem, hanem a másik alternatíva.
Hát azt nem mondhatja a játékos, hanem hát ezt gyakorlatilag egy kvantummechanikai méréssel szimulálják, ja. Mi praktikusan, mint hogyha mondjuk a sakjáték feldobna egy pénzérmét, és annak megfelelően vagy ott volt, vagy nem volt ott, tehát ezt nem tudjuk befolyásolni utólag, hanem ez csak a megfigyelésünk az bizonyos valószínűsége oszlás szerint az egyik vagy a másik lesz.
Ez mennyire szól arról, amit úgy általánosságban gondolunk a kvantumos világról, tehát hogy döntési pozíciókban ketté válhat a döntés eredménye, tehát van egy igen és van egy nem út, és hogy különböző univerzumokban ugye mind a kettő folyik tovább, mind a kettő irány, hogy ez ugyanaz tulajdonképpen a sakjáték esetében?
Hát mondhatjuk ezt így is, hogyha ilyesmi elveszett megfogalmazni, igen, hogy a saktábla az gyakorlatilag két párhuzamos univerzum már így felbomlik, és az egyik univerzumban a huszár az odalépett a, nem tudom, A3-as pozícióba, a másikba pedig most nem mondom ki, mert biztos pont rosszat mondanék, de hogy a másik lehetséges helyre odalépett a huszár, és akkor gyakorlatilag igen, saktáblánk az most két párhuzamos univerzumban létezik, és akkor az egyikben ott van a huszár, a másikban ott, és a kvantumosság az igazán akkor érdekes, amikor ezek a párhuzamos univerzumok, ezek tudnak egymással így újra interferálni és találkozni, és ezt a legnehezebb igazából megmutatni, ez igazán kvantumos. Tehát, hogyha az univerzumok csak szétválhatnak, akkor az egy véletlen folyamatnak az eredménye is lehetne akár. Ez teljesen klasszikusan érthető. ezek az univerzumok, amik szétváltak, ezek egymással utána kapcsolatba lépnek és interferálnak, na az az igazi kvantumosság. A kvantum jelenségek azért a hétköznapi életünktől nagyon távol vannak, és nem nagyon szólnak bele a mi kézzelfogható tapasztalatainkba, tehát ezek a kvantummechanikai összefonódás és ezek a szuperpozíciónak az interferálása, ezekért vadászni kell. Tehát nem véletlenül ezt a kvantum számítógépet évtizedek óta építik, mert erre úgy kell vadászni, hogy végre ezt kézzelfoghatóvá tegyük, és ez ilyen nehéz, ez dollár milliárdokat fektetnek bele a cégek, hogy ezt így kézzelfoghatóvá tegyék. Tehát a kvantum számítógép megépítése egy kézzelfoghatóvá tevése ezeknek a kvantum folyamatoknak, amik egyébként csak ilyen elmi részecskékben, meg egészen ilyen molekuláris szinten mennek végbe nagyon messze a mi hétköznapi tapasztalatainktól. Tehát igazából a kvantumvilágról tapasztalatunk az nem nagyon van a való életben.
De akkor ilyen módon az emberi életre, vagy az élet folyására sem érdemes leképezni, vagy alkalmazni ezt, tehát hogy nem ilyen egyszerű ez.
A hétköznapi életünkre való lefolytása az nem annyira releváns, viszont hát filozófiai szempontból nagyon is releváns, mert mégiscsak a világegyetemnek a legalapvetőbb elmélete a kvantummechanikai, amit küzdeni kell érte, hogy fülön csípjük ezt a bizonyos kvantumosságot a világban, de az mégiscsak az alapvető valósága a világegyetemünknek, és hogy akkor mi az objektív valóság, meg a filozófiai keretrendszer, amiben gondolkozhatunk, azt viszont egészen kitágítja, de ez filozófia, sem feltétlenül a hétköznapok, de abban mégiscsak igen, jelentős hatással van, tehát a filozófiai szempontból nagyon is jelentős, hogy mi van a legalján, a legmélyebben a világunkban.
Azt mondta, hogy nagyon nehéz elcsípni, de akkor ezek szerint lehet.
Igen, tehát mondok egyet, amikor megint csak ez eléggé sokat küzdöttek a kutatók, de mégiscsak ezt valahogy demonstrálni tudták. Talán a legnagyobb ilyesmi kísérlet az van ez az úgynevezett fullerén molekula, ami egy szén atomokból álló nagy molekula, ami pont úgy néz ki, mint egy focilabda, tehát olyan alakzata van, ami már egy elég nagy molekula, tehát egy ilyen úgy néz ki, mint egy focilabda tényleg, hogy az ember vagy lefotózná, vagy lerajzolja, és azt csináltak, hogy ilyen fullerén molekulákat lőlöztek át két ilyen kétrés kísérletben, két kis lyukon, és hát akkor azt várnánk, hogy ugye, hogyha ez egy lyukon ment keresztül, akkor nagyjából lyuk mögött, vagy esetleg kis eloszlással, mert úgy kicsit megpattansz valami, ott lesz egy nagyobb előfordulási valószínűsége a becsapódott molekula, vagy a másik lyuk mögött lesz egy másik. Tehát két ilyen kis bumszlit képzelünk el az ernyőn, hogy oda fognak beérkezni. De nem ez történt, mert ilyen nagy molekuláknál sem ez történt, hanem a kvantummechanika által megjósolt kép alakult ki, hogy bizony az a fullerén molekula az időnként átmegy mind a két lyukon, és amikor a két lyukon átment, a két világegyetem ketté vált, az egymással tudott interferálni, és egy hullámkép jön ki mögötte. Tehát az derült ki, a molekula az átment mind a két lyukon egyszerre, és önmagával aztán interferenciával lépett, és a két bumszliért, amit várnánk, egy ilyen vonalas interferenciakép alakult ki. Tehát egy focilabda-szerű molekula, ami hasonlít a hétköznapi bőrfocilabdához, az is egy kvantumos interferenciaképet adott ki. Ez egyik legnagyobb ilyen kísérlet, amit legnagyobb ilyen molekulával tudtak demonstrálni.
Mi ez az XPRIZE verseny, aminek az elődöntőse lett ön és a csapata, hova vezet, és miért van az ön munkájában ennek jelentősége?
Ez az XPRIZE Foundation alapvetően arra hivatott, hogy egy olyan kihívásokat állítson az emberiség elé, amik ösztökélnek minket, hogy új megoldásokat találjunk a világ fontos kérdéseire. És már több tucat, már talán száz is, nem tudom pontos számot, de szóval már számos ilyen felhívás volt eddig. Amit én korábban ismertem, az a Lunar X Prize volt, aminek az volt a célkitűzése a 2000-es évek elején, hogy a magánszektorból inspirálja a szereplőket arra, hogy eljutassanak egy működő eszközt a Holdra. Tehát mindenféle állami támogatás és ürügynökségük megkerülésével, és itt a magyar résztvevő is volt, a Puli Space, figyeltem is őket, hogy hogyan állnak, és hogy fejlesztik a kis ilyen roverüket, és sikereket értek el, de végül is ez egy túl ambiciózus kihívásnak bizonyult. Ennek végül is nem lett nyertese, mert nem tudott egy magántőkéből magánvállalat sem akkor még a Holdra eljutatni egy ilyen eszközt, de mégis sok szereplőt inspirált, és egy ilyen szempontból eredményes verseny volt, de a célkitűzés az túl ambiciózusnak bizonyult. Most azóta mindenféle ilyen, mondjuk ilyen karbonmegkötés, egyéb ilyen globális felmelegedéssel kapcsolatos kérdések kapcsán van több ilyen felhívás, és a a Google úgy döntött, hogy ő is szponzorálna egy ilyen felhívást, ami az a célja, hogy minél kézzelfoghatóbb és fontosabb alkalmazási területet találjunk a kvantumszámítógépeknek. Ugye a Google is szintén építi a saját kvantumszámítógépét, és ez a komoly befektetés szeretné, hogy megtérülne, és a helyzet az az, hogy noha a kvantumszámítógép építés terén nagyon is komoly a verseny, és ott mindenki a maga technológiát próbálja titokban fejleszteni, az alkalmazások terén annyira nyitott még a pálya, hogy ott mindenki inkább a kollaborációra törekszik. Tehát a Google is azt szeretné, hogy fejlődjön az emberiség tudása, hogy általánosságban arról, hogy mire lesz majd jó ez a kvantumszámítógép, amit majd ő, majd a másik cég, másik kutatólabor megépít, az mégis majd milyen problémákra lesz majd igazán hatékonyan használható, és ez itt a meglepő, talán egy laikus számára tény, hogy igazából a Google sem tudja annyira világosan, hogy pontosan mi lesz ez a kvantumszámítógép. Hiába egy hatalmas csapat dolgozik rajta, és óriási erőfeszítéseket fektet bele, ilyen nagy vonalakban világos, például a kvantumszimuláció anyagok, kémiai folyamatok kvantumszimulása az hasznos lesz, de egy nagyon kézzelfogható és viszonylag közeli távon belátható ilyen áttörő, úgynevezett killer alkalmazás, az még nincsen igazából, ezt senki nem talált, és akkor ezt szeretné ösztökélni ez a felhívás, hogy ezen kezdenek kell gondolkozni minél többen, és ösztönözze, hogy új lendülettel, új szereplők ügyleteket dobjanak be ebbe a fontos kérdésbe.
És akkor ez Amerikában van ez a verseny?
Maga ez az XPRIZE Foundation, azt gondolom, hogy Amerikában van talán a székhelye, tehát ott üzemel elsősorban, de tényleg ez egy globális szervezet. Mindenki, aki szeretne, az csatlakozhat ezekhez a kívásokhoz, és most például bejelentése az elődöntősöknek, ami most a múlt hét során volt, az például Genfben volt, tehát hogy van egy európai lába is, mert ez a genfi tudomány és diplomáciai, nem tudom, jövőkutató, jövőfeltáró szervezet, JASDA a rövidítése, ők is partnerek ebben, ők is adnak publicitást az egész felhívásnak, tehát a Google van mögötte, és ez az európai szervezet.
Akkor most elődöntősök, és akkor lesz egy következő forduló, de az nem azt jelenti, hogy önöknek valami új elmélettel kell előállni, hanem ugyanez a kutatási projekt megy tovább, ugye, a verseny folyamán, és így derül ki, hogy ki a nyertes ennek.
Igen, tehát összeraktunk egy kis csomagot, hogy akkor milyen algoritmus eljárással, milyen problémát, ami milyen végcél felé visz minket közelebb, azt hogyan szeretném megközelíteni, és ebből leraktunk egy első verziót, és ez alapján választotta ki a zsűri az elődöntősöket, és majd még lehet, hogy lesz egy kis további szűkítés, és a döntősök december 9-én derül ki lesznek a döntős csapatok, és hát a döntőbe kerülés után még lesz egy év, hogy tovább dolgozzunk ezen a munkán, és akkor kapunk majd visszajelzéseket, hogy mi az, ami egy gyenge pont, mi az, amit szerintük még fontosabb lenne kidolgozni, hogy látható legyen az igazi hasznossága, vagy hogy mik azok a részletek, amiket még ki kell dolgozni, hogy lássuk, hogy tényleg milyen erőforrás igénye van ennek az egész folyamatnak, az egész megoldásnak, amit szervezünk, és ezen fogunk akkor dolgozni, hogy még jobban megértsük a részleteit, és még kézzelfoghatóbbá tegyük ezt az alkalmazást, amin magasabb szinten gondolkoztunk eddig.
Nyáron, vagy tavasszal jelent meg az a könyv, amiben dolgozott.
Hát az pont ugye ezt a kéréskört járta végig, csak egyfajta ilyen összefoglaló könyv formájában, tehát az volt a kérdés, hogy miket tudunk jelenleg a kvantum számítógépnek az alkalmazásairól, hogy hol és milyen szintig van kidolgozva, hogy konkrét problémára milyen megoldás, milyen erőforrás igényel, és hogyan fog működni, és hogy ezen a könyvön dolgoztunk, ugye ez egy komoly áttekintést is adott nekem, ami a XPRIZE verseny kapcsán is hasznos volt, hogy láttam, hogy mégiscsak milyen elgondolások vannak, és mi az egész látkép itt a madártávlatból, úgyhogy ez mindenképpen hasznos, és reméljük akkor, aki érdeklődik a terület iránt, az is majd hasznosan forgatja ezt a könyvet.
A könyv fűszövegéből kiderül, hogy kvantumkémiát, optimalizálást, a pénzügyeket, a gépi tanulást, mint alkalmazási területeket mutatja be, és ez azért sok mindenkit érdekelhet.
Azért ez egy szakkönyv, tehát valamiféle előismertet azt azért feltételezünk a kvantumalgatósok irányában, de próbálunk nem túl sokat, hanem leírni a viszonylag alapvetőbb részletektől már fölfelé az összes alkalmazásnak az építőelemeit. Úgyhogy egy ilyen köztes szintre lőttük ezt be, hogy nem kezdhetünk teljesen nulláról azért valami előismeretekre kell rendelkezni hozzá, de nem akartunk túl sokat feltételezni, hogy minél szélesebb körben ezek megismeretek legyenek. Tehát aki valamiféle háttérrel rendelkezik, és szeretne többet megtudni, hogy milyen alkalmazások vannak, és miket tudunk az eddigi megközelítéseknek az eredményességéről, az itt elolvashatja, és a fejezeteket direkt úgy bontottuk szét, ezek nem egymásra épülő fejezetek, vagy csak annyira épülnek egymásra, amennyire feltétlenül szükséges, hogy akit egy adott alkalmazási témakör érdekelne, mondjuk érdekli a, nem tudom, hogy a géptanulásban milyen elképzelések vannak a kvantum számítógép használatára, akkor az elolvashatja azt a fejezetet, és meglátja, hogy mik az ismert nagyobb eredmények, és mi az, ami még esetleg nyitott kérdés.
A címe?
Quantum Algorithms, a Survey of Applications and End-to-End Complexities. Ezt is úgy csináltuk, hogy sikerült a forrásokat szerezni arra, hogy ezt egy nyíltan érhető könyvét tegyük. Tehát a kiadó honlapján az egész az PDF formátumban letölthető bárki számára, de hogyha valaki szeretne egy fizikai példányt, akkor az megrendelhető az interneten.
Érdemes rákeresni. Megint a felkészülésre hivatkozom, mert elképesztő dolgok derülnek ki, például a gömbrobotról. Egy korábbi interjúban a mobilos iránytűről, ami az első, azt hiszem az első találmánya volt, arról beszéltünk már, ezt érdemes újra hallgatni, a Spotify-on megtalálható ez a beszélgetés, de akkor a gömbrobotot nem érintettük, és itt szó volt már az űrkutatás, és azon gondolkodom, hogy amikor valamit így kigondol, vagy akár meg is valósít, hogy ez egy lezárt projekt, vagy még foglalkoztatja, vagy majd eljön az idő, amikor ez megvalósítható lesz, és akkor majd újra előveszi, vagy mi történik ezekkel a találmányokkal?
Hát beleások a témába, és akkor ez egy intenzív időszak, amikor azt fejlesztem, és vannak terveim, hogy meddig jutottam el, akkor vannak mérföldkövek, és hát több ilyen projekt kapcsán is eljutottam addig mérföldkőig, hogy eddig tudtam úgy elvinni, és láttam, hogy akkor nem tudom az én szintem ezt továbbvinni, erre egy más keret kéne, egy kutatócsoport, vagy egy konkrét cég, vagy egy mérnöki csapat, aki ezt csinálja, és akkor még esetleg egy proof of concept-ig eljutottam, és akkor ezáltal megértettem valamit, hogy ez egy középiskolás projekt volt, tehát alapvetően középiskolában csak a kutatásnak a szenvedélye, meg az építést. Ezt élveztük, hogy ezt építhetjük, és beszálltunk az ilyen középiskolás, ilyen kutatós versenyekbe vele. Sokat tanultunk belőle, és hát akkor látszott, hogy lehet esetleg ezzel tovább lépni, de hát nem volt ipari partnerünk, vagy aki ezt így felkarolta volna, és ez nem is feltétlenül volt baj, eddig eljutottunk vele, és csomó dolgot tanultam bele, és az egész téma iránt akkor egy érzékenysége megmaradt, például ezért követtem a Puli Space-nek a menetelét, hogy ők is ugye egy ilyen úgynevezett rover, tehát egy ilyen kis felfedező robotot építettek a holdi körülmények közé, és mi is azt képzeltük el, hogy egy ilyen jellegű robotikus alkalmazásban egy gömbrobot az milyen jó lett, mert nem fog elakadni, hát egy kereke a homokban, vagy ilyesmi problémák azok nem sújtják, és hogy milyen érdekes lenne, hogy egy ilyennel böngészni egy ismeretlen égitesnek a felszínét, de hát ez nagyon messze volt a mi középiskolás lehetőségeink, úgyhogy ezt elvittük egy proof of conceptig ezt a robotot, és akkor onnantól kezdve akkor más kérdések felé fordultam.
Tudom, hogy ez régen volt a középiskolában, de közben pedig nagyon sokat elárul önről, hogy ez a felfedező kedvez úgy látszik nem szűnik meg, vagy nem múlik el. Milyen közös munka van az Amazonnal? Ugye ez nem új keletű dolog.
Ez a könyv, amit írtunk, ez valójában is a velük közös munka volt. Ez csak egy pár éve alakult a kvantumkutató részlege az Amazonnak, és egy új csapat jött ott létre, és az akkori vezetője ennek a csapatnak szintén új volt ezekben a kvantumatmos alkalmazásokban, és ő szerette volna jobban megérteni ezeket, és azt gondolta, hogy hát ha belefektetjük az energiát, hogy megértsük ezeket, hogy hol áll a különböző területeken az ismeretanyag, akkor ezt minélhetjük egy olyan formába, ami nem csak nekünk hasznos, hanem a szélesebb közösség számára is, és akkor írjunk ebből egy könyvet.
Ja,
és így lett ebből a könyv, hát végülis több éves projekt lett, mire befejeztük, de meg lett a kézzelfogható eredménye, úgyhogy ez is már hozzájukodik, és a volt mentorom, a Kaltekenő egy fontos vezető lett ebben az Amazonos Quantum projektben, és a diákja, akivel együtt dolgoztunk, ugye hát ő a diákja volt, tehát így ez a kvantumos véletlen és a kvantum számítás ötvözése, ez a Nature cikkünk, ez is egy Amazonos projekt lett itt tulajdonképpen, tehát az a jó benne, hogy olyan témákat tudunk feldolgozni, amik előre visznek mindenkit, és tudományosan is nagyon érdekesek, tehát egy nagyon jó csapat, és jó velük dolgozni.
Gién Andrással, a Hunrend Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak